Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. Támogatásával. Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ez itt az IT Angyalai második évadának 6. epizódja, és a mai témánk igazodik az előttünk álló időszakhoz, hiszen itt a nyár, rövidesen vége az iskolának, és jön az úgynevezett 75 szombat, vagyis a gyerekeink jó részt szabadideiket töltik, ami sok programra ad lehetőséget, de a kontroll nélküliség hozhat kütyüfüggést. Vendégeim Stálik Kata, a Hintalovon Alapítvány pszichológusa, és Lippai Andrea, a Szerkó Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatója, akiket köszöntök. És lesz egy pont, ahol majd bekapcsolódik a beszélgetésbe Tóth Béla, a táborfigyelő.hu vezetője is, hogy kicsit feltérképezzük a digitális és okos táborok kínálta lehetőségeket is. Én azt gondoltam, hogy kezdjük személyesen a beszélgetést, mert ugye azt mondtam, hogy előttünk álló időszak, hát ti is mindketten édesanyák vagytok, gondolom, hogy valamilyen terv van a fejetekben, bár az is igaz, hogy különböző korú gyerekekről van itt szó, Andinál tudom, hogy már végülis egy fiatal felnőtt, de akkor, ha más nem, a tapasztalataidról számolhatsz be, hogy ez elé az időszak elé, hogy tekint egy anyuka?
Jó, akkor kezdem én. Nekem 3 fiam van, majdnem 14 éves, majdnem 12 éves, és egy 6 éves éppen iskolát kezdő. Úgyhogy ez mind a 3 korosztály abszolút célcsoport a táborok tekintetében. Már ugye az óvodás elmúlt, ezért egy kicsit már ő is, de valószínűleg ő nem fog azért táborban részt venni. Én ide készülve direkt megkérdeztem a közel 14 éves fiamat, hogyha most jönnek a táborok, amiken én még nem tartok ott, tehát én még nem kezdtem el a táborszervezést, de hogy ő hova menne szívesen, és direkt nem emeltem ki először, hogy milyen típusú táborba. És azért nagyon örültem neki, hogy ő felsorolta azokat a sportokat, amiket sportolt most, tehát hogy azokba a táborokba menne, és igazából olyan nagyon másban nem, mert nem szeretne táborozni. Aztán megkérdeztem, hogy és hogyha valamilyen digitális eszközzel kapcsolatos táborba menne, azon magam is meglepődtem, hogy erre az volt a válasza, hogy hát, hogy olyan nagyon talán abban sem, de ha igen, akkor valami filmmel kapcsolatos vágás, szóval, hogy nyilván van azért olyan érdeklődése, amiben abszolút beilleszthető lenne.
Hát az én fiam, ő már fiatal felnőtt valóban. Én erre a nyára nem szeretném őt táborba küldeni, vagy ha igen, akkor az otthoni táborban ilyen fűnyírás és kertrendezés szakos tábort képzelnék el neki. Az én gyerekem nagyjából együtt nőtt föl az informatika fejlődésével itt Magyarországon, tehát talán lehet ezt mondani, és együtt voltak új generációi a társadalomnak, tehát ő is, és a digitális informatikai rendszerek is, és hát elég nehéz volt. Nekünk nem voltak még azok a lehetőségeink, amik utat mutatnak, hogy hogyan és miként lehet ezt helyesen kezelni, az arányokat hogyan és miként lehet helyesen belőni. Elszaladt velünk a ló természetesen, és nagyon fontossá vált, mint újdonság a különböző internetes játékok. Ezekben élték magukat a gyerekek. Mikor az internet már elég jól elterjedt volt, és szinte minden háztartásban föllelhető volt, mert azért korábbi időszakokban nem igen, akkor már talán annyival jobb volt a helyzet, hogy nem maga játszott egy adott játékkal, hanem akkor össze tudta kapcsolódni, és már egy közösséget alkottak, ami nem sokkal jobb, mint a magányos játék egy gép előtt, vagy akár mondjuk attól meg messze elmaradt, hogy kimenni a természetbe és fogocskázni, bujócskázni, focizni, vagy nem tudom bármi más csinálni, és megtapasztalni a valós életet. De nekünk ez jutott. Ezek voltak az újdonságok, ezek voltak azok a dolgok, amikre mi rácsodálkoztunk, amik menők voltak, amik újdonságnak számítottak, és minden egyes kis dolog annak számított benne. Nem volt útmutatás valóban, hogy ezt hogyan kezeljük. Egyedülálló anyukaként neveltem a gyerekemet, és hát elég rossz volt ez szülőként, mert hát én voltam a gonosz mostoha ilyen tekintetben, aki ettől azért próbálta tiltani a gyereket. Sokszor volt olyan, hogy úgy gondoltam, hogy fogom és szétrugdosom a gépet az udvaron, vagy nem tudom. Volt olyan is, hogy eldugtam a csatlakozókat, kábeleket és mindent, amivel össze lehetett működőképessé állítani egy gépet. Az én gyerekem az megtette, hogy átment a szomszédba az iskolatársa, az elkérte ezeket a kábeleket, és ugyanúgy játszott tovább, míg én dolgoztam, szóval nehéz volt.
Mivel ugye arról beszélünk, hogy azért ez egy jó 10 évvel ezelőtt volt, teljesen máshogy is állt még ez a dolog, te is mondtad, hogy nem volt semmiféle útmutató, de azt megmondod, hogy mi volt benned, ami szorongást keltett vele kapcsolatban? Tehát, hogy milyen rémképek voltak a fejedben, hogy most mi történik, miért kell ezt elvenni?
Talán az, hogy a média másképp kezelte ezt az egészet. Bárhol olvastunk róla bármiféle tanulmányt, vagy szó volt róla, tényleg akármilyen riportműsorba, hogyha belehallgattunk, mindenki azt szajkózta, és az jött ki, hogy ez nem jó hatással van a gyerekhez. Mit lát, milyen képeket, milyen játék, milyen erőszakos tevékenység, mert a gépfegyverek, mert a nem tudom mi. Nagyon sokan nem látták még akkor, és én sem, a stratégiai játékoknak a jelentőségét nyilvánvalóan. Azt például előre nem vetítette senki, és én sem tudtam, hogy a gyerekem például ebből fog megtanulni angolul, és beszél elég jó, magas szinten angolul. Tehát például ezt én akkor még nem tudtam leszűrni, hogy ennek lehet egy
tehát
ilyen
inkább
haszt.
Csak a félelmek.
A félelmek voltak, igen, illetve a magam érzése, ugye hát az, hogy én hát örültem, hogyha nem a lakásban kellett ülnöm gyerekként, vagy kamaszként. Tehát, hogy én örültem, hogyha mehettem, és csavaroghattam, és
volt benned, hogy nem érted, hogy ez, hogy
igen, hogy menjél már, könyörgöm, hát nem igaz, hogy itt ülsz, mit tudom én, 8 óra hosszáj ennél az asztalnál. Tehát
szerintem erre hajlamosak vagyunk, hogyha valami nekünk örömet okozott, és most a inger küszöböt sem üti át, akkor azt képzeljük, hogy valami baj van.
Igen, én ezt, amikor a gyerekem már így általános iskola végén volt, én ezt próbáltam egy kicsit eleményes szülőként, vagy nem tudom, tehát hogy kínlódva megszülni egy olyan dolgot például, hogy születésnapi zsúr, buli, ugye. Szeged mellett lakom én egy ilyen elővárosi részben, és én ott például nagyon sok mindenkit ismerek, és megszerveztem azt, hogy egy nyomozós játékot találtam ki a gyereknek, és elindult egy folyamat, és akkor lépésről lépésre körbejárták az egészet. Fagyizóba be kellett menni, ott fagyit kaptak, ha jól megválaszolták a kérdést, és egyéb ilyen dolgokat.
Ez nekünk kínos.
És például, tehát muszáj volt valami olyat kitalálni, ami ebből a bizonyos dologból kimozdítja egy kicsit, de kötődik hozzá, mert én ráfűztem ezt egy játékra, egy ilyen internetes játékra.
Nagyon kreatív. Például, tehát
azért, mert már tényleg nem tudtam elnézni, hogy nyár van, gyönyörű idő, tök szuper minden, és akkor sem mozdulunk ki. Tehát, hogy ez ilyen kényszerpálya volt, de muszáj volt valamit tenni.
De milyen jó példa ez arra, hogy lehet ezen változtatni. Szóval, hogy nagyobb energiabefektetést igényel tőled, de ez így van ma. Szóval, hogy ma ez ilyen, hogy ha fel akarjuk venni azzal az azonnalisággal, gyorsasággal, amit az abszolút magas inger küszöbb eltolóással, amit az internet nyújt a gyerekeknek, akkor ahhoz képest sétálgatni lassan, egy erdőbe, beszélgetve közben. Szóval az nem alternatíva. De van más, amit, tehát, hogy ezt is be lehet hozni, csak akkor azt úgy kell megoldani, hogy abban olyan is legyen, ami neki is jó. Tehát, hogy az, hogy ott bevonjuk abba, hogy mi a terv, vagy mi az, amit szeretnénk csinálni, az biztos, hogy elengedhetetlen. A másik szintén fontos szerintem az, hogy ne gondoljuk azt, hogy egyik napról a másikra ez meg fog oldódni. Ha már ilyen helyzetben vagyunk, hogy már azt érzékeljük, hogy ez gond, akkor így egy ilyen elvágólagosan biztos nem lehet ezen változtatni, mert azzal az óriási ellenállást még jobban növeljük a gyerekbe. És tehát az egyik az, hogy ennek biztos, hogy egy folyamatot kell adni, a másik pedig az, hogy őt nagyon be kell abba vonni, hogy hogyan legyen az olyan, ami neki is jó. De hogy itt nekem az a szó jutott eszembe, mi az, hogy jól használjuk ezt. 10x évvel ezelőtt, amiről te beszéltél, még erről így nem tudtunk, hogy így használja, de az jó, ahogy szóval, hogy egyetem mi felnőttek hogyan használjuk jól, hogy ez nekünk is jó legyen, mert még szerintem most se tartunk ott. Tehát nagyon nagy tudatosságot igényel felnőttektől tőlünk is az, hogy ne menjen a rovására sok minden másnak, a pihenésnek, az alvásidőnek, a munkánknak, miközben úgy csinálunk, mintha dolgoznánk, de más csinálunk, szóval, hogy annyi rossz, káros hatása is lehet, hogyha erre nem figyelünk oda. De ha odafigyelünk, akkor azért ezen abszolút lehet változtatni, és azt hiszem ez a mintaadás az első, hogy mi hogyan vagyunk a saját eszközeinkkel, ami aztán tudhatni a gyerekekre.
Én azt gondolom, hogy ugye sokszor valamiféle ellenséget látunk a különböző eszköz használatban, és ugye kérdeztem Anditól is, hogy mi volt az ő szorongása, és szerintem ez, ami most is és azóta is nagyon jellemző, hogy egyszerűen tényleg úgy kiszippantja az életből azt, aki ezzel foglalkozik, és mondjuk, amikor a családi élet menne és működne, és azt látod, hogy totál nincs itt, az olyan ijesztő. Tehát egész egyszerűen a figyelmét nem tudod semmivel sem visszahozni. Egyébként ezt szerintem magunkon is észrevehetjük. De hogy ugye vannak kutatások, amik szerint mi felnőttek napi 7, a gyerekek pedig legalább 9 órát töltenek képernyő előtt. Az előttünk álló időben a szülőknek meg kell oldaniuk a gyerekeik ellátását, azt, hogy le legyenek kötve, ne unatkozzanak, hasznosat csináljanak, és nyilván ilyenkor rengeteg aggodalom és kérdés felvetül, hogy vajon mennyit, és mikor, és milyen tartalmat lehet a gyerek kezébe adni, mert szerintem azt felejtsük el, hogy semmit soha semmikor, mert ez alapvetően nem a valóság, Arról nem beszélve, hogy azért mégiscsak említettük, hogy vannak ennek nagyon jó oldalai is.
Hát igen, a virtuális világban való élés, hogy kifejezetten csak ebben a világban éljen egy gyerek, ez semmiféleképpen nem hasznos. Az, hogy mit tapasztal meg egyébként a virtuális világból, miket tanul meg esetleg online módon, mert rákényszerül akár egyes játékok, bármiféle alkalmazások kapcsán, és utána azt hogyan tudja a saját maga hasznára fordítani a későbbiek során, ugye erről soha nem szólnak a tanulmányok. Ez mindig olyan elrejtve marad, hogy nem gondolja tovább a szülő sem, meg egy átlagember sem gondolja tovább ezeket a dolgokat. Szerintem ezt inkább ti pszichológusok tudjátok igazán, hogy ennek milyen haszna lehet.
Illetve maguk a gyerekek. Akkor döbbenek ezen meg, hogy tehát amikor gyerekekkel beszélgetünk, gimis gyerekekkel általában, vagy legtöbbször, a szabályokra még a gyerekek szerint is szükségük van, csak olyanokra, amik betarthatóak, és olyanokra, amelyeket együtt hoztunk, hogy milyen jó oldalai vannak ennek. Az érdeklődésének a kitágítása, tehát az, hogyha valaki egy filmet néz, és utána elkezd azon gondolkozni, és akár saját filmet össze, tehát a videó alkalmazások, a fotókkal való mindenféle, nem tudom, amit te is mondtál, a stratégiai játékoknak nem csak a veszélyeit kell látni, mert azért azok is vannak, de azt a sok pluszt, amit akár még gondolkodására is akár tudhatni. Szóval, hogy az azért azt hiszem elvitathatatlan, és nem is jó az a szemlélet, ha így lehúzzuk ezt a függönyt, és azt mondjuk, hogy a mai világban még lehet úgy működni, vagy lehet úgy jól lenni gyereknek, hogy nincsen semmi köze az online térhez. Szerintem itt a korhatárt azért nagyon fontos meghatározni, hogy milyen korú gyerekekről beszélünk, és milyen tevékenységek, és milyen időben vannak az online térben. Tehát, hogy azért a nemzetközi ajánlások is azt mondják, hogy 3 éves kor előtt az nagyon nem jó, hogyha őket odaengedjük, de jellemzően azért a szülők konkrétan odaengedni nem is szokták 3 év alatt a gyerekeiket.
Az odaengedésnek számít, hogy mondjuk tableten mesét néz?
Akkor számít odaengedésnek, ha nincs kezeli. Körülötte. Ha aha. ő kezelheti, ha nincs tehát körülötte a húzok, felnőtt, aha. ha odaengedjük, hogy a szobájába úgy aludjon el. Vannak erre példák, de azért nem jellemző, hogy már egy 3 éves gyereket úgy engedünk el aludni, hogy várd meg, amíg nem tudom, jövök majd mesét olvasni jó esetben, de előtte még nézegetheti egyedül. Na, ez nem jó. Tehát, hogy tehát ennyire kicsi gyerek. Ez már abszolút odaengedés. 6 éves kor előtt sem ajánlatos egyedül hagyni. Szóval sok olyan tartalom van, amivel, hogyha esetleg belefut, fontos, hogy reagáljak én felnőtt szülőként, meg jó, ha látom néha, hogy hát végülis mi az, ami ott történik. Sokszor hozzám pszichológusként jönnek óvodás gyerekek szülei, hogy miért van az, hogy tök aranyos mesét nézett, szóval semmi erőszakos nem volt benne, hiszen én is láttam, de utána mondjuk egy 1,5 órás mesenézés, vagy 1 órás mesenézés után tök fáradt, ingerült, elkezd agresszíven viselkedni, és ez valóban megfigyelhető gyerekeknél, és hogy miért? Hát pont ezért, mert az, hogy statikus, tehát, hogy neki a teste az ugye ül, meg figyel, neki még nagyon fontos az, hogy ez ki is játsza magából, így tehát van. Mozgást társuljon ahhoz, ami történik, ő mozgásából tud tanulni, meg az alapján tud fejlődni, és a mozgás ez abszolút le van korlátozva, valahol ennek ki kell jönni. Szóval, hogy itt csak a korhatárokra szeretném egy kicsit így kihangsúlyozni, hogy amikor nem lehet úgy unblock beszélni arról, hogy jó, vagy nem jó, vagy mi hasznos, vagy mi nem hasznos, hanem tesszük oda, hogy ez milyen korú gyerekekről beszélünk. Mikor szoktunk adni már teljesen önállóan gyerekek kezébe mobiltelefont, vagy akkor, amikor iskolába megy, de jó, hogyha ez egy kicsit kitolódik, inkább 3., 4. korába. Ez persze szülője válogatja, vagy az aggódás adatja oda, hogy eljusson, tudjam, hogy hol van.
Itt mondjuk egyébként az szerintem egy hatalmas segítség, hogy nem muszáj rögtön okostelefont adni. Tehát ha a cél az, hogy elérjük a gyereket, nálunk ez van, kis butus telefon, de a telefonálni lehet.
Szerintem itt is nagyon fontos, hogy milyen közösségbe megy be. Tehát azok a gyerekek, akiknél valamiért már első gyerekeknél is okostelefonok vannak, véletlen, az nagyon rosszul érzi magát ő ott a buta telefonjával. Szóval nem lehet kivenni az egész kérdés kezeléséből, hogy milyen közösség. Tehát én vagyok az egyik közössége, amint család, de aztán be fog menni oda. Szerintem nem jó, hogy okostelefont adunk picike, tehát 6-7-8 éves gyerekeknek, pláne anélkül, hogy esetleg nem tanítjuk meg neki, hogy és mit.
Bocsánat, csak itt hagyj vessek már föl valamit, mert nekem ez annyira érdekes, mert igen, ezt tudom, hogy most már az van, hogy mindenkinek az ilyen telefon, az olyan telefon, tehát már az okostelefonban sem mindegy, hogy milyenje van. És akkor így visszagondolok kicsit a saját gyerekkoromra, hogy igen, én is rosszul éreztem magam, azt hiszem attól, hogy a pattársamnak volt egy csomó Barbie babája, meg emeletes toltartója. Az én szüleim valahogy ezt nem vették észre, ezt az igényt, vagy nem engedhették meg úgy ezen, tehát tök mindegy, nálunk is voltak ilyen különbségek. Arra nem emlékszem, hogy ez akkora frusztrációt okozott volna, hogy ne tudjak ettől felnőni. Inkább az a kérdés, hogy itt, hogyha most erről van szó, hogy ekkora problémát okoz, és frusztrációt, és akkor ezért aztán oda teszem a gyerekemnek, akkor megint nekem az a kérdésem, hogy kinek a kezében van az irányítás a mi életünk tekintetében.
Uh-huh. Teljesen jól kérdezed meg, mert hogy én ezzel nem azt akartam mondani, hogy azért, mert a gyerek rosszul érzi magát ettől, akkor vegyük meg neki, mert és ugyanúgy a közösséghez igazodjunk, hanem hogy nekem kell azokat a konfliktusokat akár vállalnom a gyerekem igényeivel szemben, hogy de hát neki van, de mert nekem nagyon sok indokom van szülőként arra, hogy meg lehet, hogy a többieknek van, de én miért nem tartom ezt jónak még ilyen kis korban.
Végülis egy magatartás formáról beszélünk, amit a szülőnek kell, ha jól értem, kiválasztania, és szerintem pontosan ugyanígy én fel is írtam magamnak azt a kérdést, hogy az is egy nagyon nehéz dolog lehet, hogy túllépni azon a közönyön, meg unalmon, amit a gyerek mutat bármilyen más program felvetésére, mint a kütyüzés. És itt azért nézek Andreára, mert valószínűleg neked ebbe volt részed. Akárhonnan nézzük, szülői magatartásról beszélünk.
Hát kompromisszumokra van szükség, az biztos. Uh-huh. Nálunk általában az volt, hogy oké, akkor megyünk, és kész, és akkor majd este, vagy mit tudom én, valamikor játszhatsz egy X időt, valamennyit. De ez nagyon nehéz betartani, és ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz egy szülőnek, és főleg mondom így, hogy egyedülálló szülőként, tehát nem volt ez, aki jó zsaru és rossz zsarut játszott volna, hanem én nekem egy szemében kellett állandóan a gonosz mostoha banyának lennem, vagy nem tudom, vasorú bábának, mert hogy én voltam mindig az, aki a korlátokat föl kellett, hogy állítsa.
És utána várd el, hogy majd
akar igen, és
veled
utána,
lenni.
Igen, és hogy már milyen jó az anyával, ugye? Tehát persze.
Én most egy kicsit, amikor ezzel kezdted, hogy jön a nyár, és akkor így te jó ég, mondjuk a szülők így mi lesz? Tehát, hogy én értem a felhorkadást, de azt is fontos lenne, vagy nekem ez jut erről eszembe, hogy miért csak a nyár, hogyha ez már problémát jelent meg, rögtön már ilyen vészvillogó kezd a szülőknek a fejébe, akkor valami nem jó az évközben sem. Tehát, hogy ezt nem lehet így elválasztani, hogy most minden szuper, vagy nem én irányítom, csak az iskola elveszi az idejét, a sportolás elveszi, és tök jó ellavírozunk abba, hogy jó van abban a két órában, meg hétvégén, meg nem tudom. És amikor ott van, hogy na nekem kéne szülőként egy kicsit ezt így keretek közé szorítanom, akkor már sokkal jobban villog a lámpa, de hogy mind a nyarat is könnyebb megoldani, hogyha amúgy a rendes iskola időben is egy kicsit sokkal jobban tervszerűen gondolkozom erről, hogy hogyan van a digitális térben, meg hogy mennyi időt lehet korosztályonként, hogyan, egyáltalán mit gondolunk erről. Persze az azzal kezdődik, hogy én saját magam használatával kapcsolatban mit gondolok, hogy az úgy rendben van-e. Mert hogy a példamutatás minél kisebb gyerek, akármit is mondunk, ha ő azt látja, hogy én rohangálok állandóan fölvenni, akkor mindegy, hogy mit mondok, nem annak fog.
Nekem van egy nagyon kedves családi barátom. Ők például azt csinálják, hogy ugye a két gyerek közt van különbség korosztályban. Ott óvodás a kisebbik, és hát már most ötödikes volt a nagyobb, és hát megjelent ugye nyilván már jóval korábban ez a fajta gépezés. Nyaraláskor ők előre lefixálják azt, hogy oké, naponta egyszer, ha úgy alakul a dolog, és van a környéken, akkor ők elmennek, mit tudom én, a McDonald'sba, akár egy fagyit elnyalni, vagy akár tökre mindegy. Akkor ott van free wifi, akkor játszhat a srác, míg csúszdázik, és minden egyéb más csinál a kisebbik. Illetve délután, amikor arról van szó, hogy ebéd után még a pici alszik, addig a nagy azt az időt használhatja arra, hogy játszon a többi, az a családé, az a közös, az az együtt töltött idő, és ezt értse meg, mert abban is van érték, együtt jól tudják érezni magukat. Így akkor mindenkinek jut egy kis privát szféra, gyakorlatilag azzal a kvázi hobbival, ha lehet ezt így nevezni, hogy egy kisgyerek alszik, de azzal, ami neki szükséges, vagy ami fontos, vagy számára jó. És megtalálja mindig ezt a pillanatot. Ez nekem például nagyon tetszett, hogy ők így tudnak kompromisszumot kötni.
Uh-huh. De ebben benne van a példamutató. Szerintem. Tehát, hogy itt a helyzet az, hogy mutatva van valami, amihez mindenki tartja magát, és ez követve van, és akkor azért mondom, hogy akkor ez lesz a normális, tudod? Tehát, hogy valahogy nem baj, ha nincs emeletes tolltartom, mert nálunk nem az az érték, nem abba határozom meg magam, ilyenekre gondolok én.
Tehát... Nem tudom, hogy mennyire van a szülőnek ebben felelőssége, de nagyon sokan vannak úgy, és én is így voltam, hogy kompenzálni szeretnék a saját gyerekemnek. Mondjuk mi nem voltunk egy jó módú család, hogy nagyon szerettek a szüleink, tényleg amit tehettek, mindent megtettek, de nekem nem volt, mit tudom én, márkás cipőm. Nyilván én is ugye úgy néztem, hogy de jó, mert ők a menők, mert nekik van, és stb. És én a mai napig emlékszem erre. Ez az érdekes, tehát ez azért egy fontos dolog, és És mit csinál? Mit csinál a buta szülő, amikor oda kerül a gyereke, hogy már ezeket a bizonyos dolgokat, és itt akár öltözködés, ruházkodás, akár tényleg az, hogy most mit tudom én, kinek milyen telefonja van, stb. Mit csinál? Nem akarja, hogy ezt a gyereke átélje, ezt a fajta érzést.
Igen.
És úgy van vele, hogy hát akkor ha törik, ha szakad valahogy, de megveszem a gyereknek, hogy neki ne legyen ez az érzése.
De egyébként és nem a gyereknek veszed meg, hanem
egyébként
magadnak.
Nem, mert nyilván, hogy ezzel magamat nyugtázom, hogy igen. Hú, nem engedem, hogy a gyerekben ilyen törés legyen, hogy úristen, akkor ő annyi évesen. Valószínűleg nem fog rá emlékezni, mert mivel ő megkapta, neki ez nem lesz olyan jelentőségű, mint nekem akkor
és
az
hidd el,
volt.
Hogy más területen lesz neki olyan.
Valószínű, biztos,
de
hogy így
igen,
vagyok vele. Csak ez
nagyon le is
érdekes.
Tudod vezetni.
Le tudom vezetni. Tehát már mikor megveszem magát azt az eszközt, akkor tudom, hogy én valójában mit csinálok, de egyszerűen anyaként nem tudok másképp cselekedni.
Azt te is megfogalmaztad, csak más szavakkal, hogy ez nem a fiad története, ez a te történeted. Tehát aztán, hogy miért így kompenzálsz, az így levezetve teljesen érthető, csak a gyerek oldaláról tulajdonképpen ő erről nem tud. Mm. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, nem is a, lehet, hogy itt pont nem a tudatosság, valamennyire tudatosságra nyilván van szükség, de hogy ennek a tisztában levés ezzel. Tehát, hogy amikor éppen megvennéd azt, akkor arra valóban szüksége van. Tényleg ezt meg akarod-e venni, vagy miről szól az a vásárlás, hogyha szerintem itt meg tud állni az ember. Tehát a gondolatait erre fókuszál, hogy most ezt miért akarom megvenni a 6. tablettet, vagy azért mert, vagy igazából neki szüksége van. Tehát, hogy arról az oldalról nézzük, hogy a gyerekeknek mire van szüksége, hát az biztos, hogy a figyelem, a biztonság, meg az elérhetőség, és akkor minden tárgy, minden olyan, ami külsőség. Ezeket lehet, hogy mondják, hogy nekem meg a 6. iPhone, nem tudom, mit is szeretnék, de hogy valójában azért az mögött mindig valami más van.
És az, hogy te, mint szülő, boldoggá szeretnéd tenni a gyerekedet, akár így is?
A boldoggá szeretném tenni én. Az én vagyok. Tehát, hogy az megint rólam
akkor boldogságot
szól.
Szeretnél neki okozni.
Igen.
Ez egy érdekes kérdés.
Én keresztszülő vagyok. Nincs vérszerinti saját gyermekem, és ezért talán azt hiszem, hogy tudok egyet hátra lépni, miközben nagyon szeretem a testvérem gyerekeit, és a keresztszülőség számomra az egy küldetés. És én azt vettem észre, mert hogy természetesen a keresztszülői pozíció az meg mennyire menő, nem? Tehát onnan minden,
az a legmenőbb, meg a nagymama, igen.
Onnan mindent megkapsz, onnan, na hát, az mindig nagyon menő, amit ő hoz. És én ezt a két fiúnál észrevettem, és ugyanez a kérdés felvetődött a fejembe, amit az Andi mondott, hogy de hát, ha én egyszer boldogságot akarok neki adni, és egyébként is én megtettem majd az anyja korlátozza, és aztán egyszer csak beütött nekem az, képzeljétek el, és ezt én el is kezdtem a gyerekeknek mondani, hogy a probléma az, hogy megkapja a boldogságot, egyre kevesebb ideig van ebbe jól, és új gazdatestet keresünk, tehát új valamit, és én is ezt mondtam, hogy fiúk, az a helyzet, hogy itt valamit mi kint keresünk, ami nincs kint. Nem fogsz ebbe soha kielégülni. Nyilván ezt egyébként a 10 meg a 7 éves keresztgyerekem nem érti, és állítja, hogy de majd mindjárt.
Hogy
de hogy közben én ezt vettem észre, hogy ez egy olyan csapda, hogy ez nem történik meg.
Ha jobban belegondolsz, akkor inkább elveszünk tőlük valamit, mint hogy adunk, és mit veszünk el a vágyakozás.
A vágyakozás lehetőségét.
Akarjak, hogy én azt, pláne, hogyha ő elérhetné, tehát, hogy valami, ő elérhetné, de megkapja, mielőtt eléri. Ebbe több a negatívum, ha így egy kicsit hátra lépünk, mint hogy mindent megkap, hogyha ezek most tárgyakról beszélünk. Akkor egy idő után egyrészt elértéktelenedik az, amit megkap, mert hogy úgy is megkapom, és az a jó érzés, amit ismerünk, és a gyerekek is ismernek, azokat nem adjuk meg neki, hogy én azt, hát a születésnapot hogy várják a gyerekek, mert az akkor van, jó eséllyel tényleg akkor kapja azokat az ajándékot, és azt látjuk rajta, hogy na, az a boldogság. És lehet, hogy az a boldogság, amíg eljutunk a szülinapig, meg aztán megkapja azt. Hogyha ezek így rendszeresen vannak neki adagolva, akkor az online tér hasonlóan működik, hogy azonnal. Tehát ami az előnye, az, hogy azonnal megtalálom azt az utcát, ahol éppen jövök, az a hátránya is, hogy ezeket nagyon magasra teszi ezáltal, ezeket az inger küszöböket, és a másik meg, hogy a fantáziájukat borzasztóan elveszi. Azzal, hogy így kikerül a fantázia, nem én gondolkozom valamin, nem én vágyakozom valamire, hanem az úgy lesz, ott van már a kép előttem, tehát nagyon gyorsan következik be az, ami nagyon sokat tanulnék attól, hogy azon az úton én végigmegyek, vagy megkapom azt, vagy várok valamire, vagy esetleg én magam a saját erőmből elérem azt a valamit, azzal valójában nem adunk neki boldogságot, hogy azt így kiszolgáljuk, és azonnal megadjuk neki.
Belemennék azért az eszközbeszerzésbe, mert hogy van ennek egy fontos része, ez most nem arra gondolok, hogy szeretném a 15. ilyen és ilyen típusú telefont, hanem arra gondolok, hogy a mindennapi életben, a tanuláshoz, a munkához, egyáltalán családi élethez is szükséges. Az, hogy magának a közösségnek, a családnak az IT eszközeit frissítsük, és mondjuk lehet, hogy a nyár erre alkalmas, mert van rá idő, jobban át tudjuk beszélni, kinek mire van szüksége, mit kell majd lecserélni, mi legyen a régivel. Ez ugye tudatos családoknál szerintem ez egy nagyon jól működő dolog, de ez ugyanúgy fordulhat a visszájára is, bár szerintem az egy bájos és kedves közös program tud lenni, amikor belefeledkezve az eszközöknek a programozásába a család együtt van, mondjuk az apuka és a gyerekek, és gondolkodnak közösen. De hogy lehet ezt jól uralni?
Igen, mondjuk egy szűrőprogram feltelepítése, az nem egy pillanat, viszont nagyon fontos. Az mondjuk nagyon jó, hogyha ezeket együtt csináljuk, mert ez nem is csak azért, mert konkrétan az, hogy ott nyomkodjuk, megcsináljuk, az megint egy alkalom arra, hogy erről beszéljünk. Tehát olyan gyerekeknek, akik már önállóan használnak eszközöket, hogy ezekről rendszeresen legyen szó, hogy mit csinál. Nagyon fontos a szülőnek tudnia az, hogy mit csinál a gyereke a neten. Tehát, hogy játszik, nem csak az offline élet, hogy hazajön az iskolából, és mi volt a ebéd, meg mi volt az iskolában, meg nem tudom, spanyolból kaptál-e jegyet. Ez is jó, hogyha egy kicsit specifikusabban kérdezünk az offline életére rá, mert ugye erre az a válasz, hogy semmi, és nem is ebédeltem, és nem történt se. Tehát, hogy ezen egy kicsit jó, ha túllépünk, és hogy ha amúgy képbe vagyunk a gyerekeink barátai körével, milyen edzésekre, akkor azért tudunk ennél jóval specifikusabb kérdéseket föltenni, amire már fog válaszolni, mert hogy azt a kérdést úgy tettük fel a kérdést, hogy és ma is az történt, hogy a Zsófi összeveszett a... Nem, ma nem. Tehát az már egy sokkal beszélgetés indítom. Na, ugyanezt az online térre is használhatjuk, ha tudjuk, hogy amúgy milyen alkalmazásokat használ, hogyha milyen zenéket szeret, azt meghallgatjuk. Én is megmutatom neki, hogy most ezt az applikációt töltöttem le. Tök jó, mert tudom nézni, hogy éppen milyen, nem tudom, repülő repül el felettünk. És ez is egy olyan jó alkalom, amikor beállítjuk az IT-s dolgainkat, hogy van erre tér, és ez azért fontos, és ez szerintem talán múltkor is kiemeltem, hogy miért annyira fontos azon túl, hogy ez egy beszélgetés a gyerekünkkel, mert hogy akkor ő azt szokja meg, hogy az online tér, az a szülőm szemében nem egy ilyen ördögtől való valami, hogy már, tehát nem mindig csak ez kapcsolódik hozzá, hogy már megint a netet, tehát nem csak ilyen nagyon negatív érzéseket lát rajtam, amikor ő beszél, vagy valahogy így az eszköz használata kerül szóba, hanem azt is látja, hogy én érdeklődöm, azt is látja, hogy nekem is van ilyen szokásom, és azt tapasztalja meg, hogy erről lehet beszélni. Tehát, hogyha valami baj történik vele az online térben, vagy valami olyan dolgot látott, amit nem kellett volna látnia, mert a korosztályából kifolyólag ez még nem neki való, akkor arra lesz egy csatornája, lesz egy tere felém, hogy ezt elmondja. Tehát, hogy ez nagyon sok előnye származik nekem szülőként, nem csak az, hogy közelebb kerülök a gyerekemhez, tudom, hogy mit csinál az online térben, ez nagyon fontos, hanem az is, hogy van egy csatornám, és ő ebben bízhat ebben a csatornában, hogy ha baj van, akkor én ott vagyok akkor is, és nem azt fogja mondani, hogy a Facebookon se tudom mi. Mondjuk ezt inkább a TikTokra mondják.
Elérkezett az a pillanat, amikor most bekapcsolódik a beszélgetésbe Tóth Béla, táborfigyelő.hu vezetője, és feltehetem azt a kérdést, hogy vajon jó döntés lehet-e a gyereket digitális vagy okos táborba küldeni, mert hogy annyira sok, és divatos játékokra és az azokban való kiemelkedő teljesítmény megszerzésére fókuszáló tábor van, de van programozással egyéb ismereteket adó virtuális kaland és élménytábor, tehát olyan komoly a kínálat, hogy ez valami elképesztő.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Én minden típusú tábor kapcsán azt javaslom a kedves szülőknek, hogy mindenképpen írassák táborba a gyermeküket. Ennek az az oka, hogy azon kívül, hogy biztonságban tudjuk a gyermekünket, és neki élményt adunk, azon kívül a gyermek szocializációjában ez egy hatalmas ugrás, hogy egy új rendszerbe, új felnőttek és új gyerekek közé kell neki beilleszkednie. És ez pont ugyanígy van az informatikai vagy programozó táborok kapcsán is, és itt egy nagyon gyorsan egy tévhitet hagyosztassak el. Mindenki azt gondolja, vagy nagyon sokan, hogy elküldöm egy ilyen típusú vakációs programra a gyermeket, és akkor amikor ő napi 8-10 órát a gép előtt ül, és egy kockaként vagy zombiként kapom én majd vissza. Ez szerencsére nagyon nem így van. Minden informatikai programozó táborban természetesen az adott tábor témájának megfelelően délelőttönként vagy reggelenként 2-3 óra természetesen szünetekkel és mozgással valamilyen jellegű oktatással zajlik. Ez lehet az, hogy a Minecraft játékban hogy építsük meg az akármilyen mozgó járművet, vagy ez hasonló, vagy éppen mondjuk van 3D animációs táborunk, amikor animációs 3D-s filmeket, rajzfilmeket állítanak össze a gyerekek, vagy a robotika táborban szereznek ismereteket. Viszont ezt követően délutánonként ugyanúgy szabadidős programok, sorversenyek, kézműveskedés a program, mint azokban a táborokban, ami mondjuk az én korosztályomban, vagy az idősebb korosztályban lévő szülőknek a fejében benne van, hogy mi az, amit elvárunk egy tábortól. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy az, hogy egy ilyen típusú informatikai programozó táborban megy a gyerek, azt a szülők egyrészt a legtöbbször azzal magyarázzák, hogy egyrészt ez érdekli a gyermeket, és hogyha már ez érdekli, és otthon így is úgy is a számítógép előtt ülne, akkor legalább tanuljon valamit, fejlődjön valamiben, és hát nagyon sok olyan típusú újfajta táborunk van, például 3D nyomtatás tábor, ahol igazi, működőképes humanoid robotot és annak minden alkatrészét programozzák, és aztán nyomtatják a gyerekek, és utána összeépítik. Ez pedig egy olyan fajta innovatív tudás például, amit megkapnak a gyerekek egy ilyen típusú táborban, ami a későbbiekben akár egy pályaválasztást is el tud dönteni.
Na hát azért elég vonzó lett.
Ez nagyon izgalmasan hangzik.
Igen. Én magam is azt hiszem, azt érezném, hogy akkor legalább kontrollált körülmények között más egyébként mozgó, lélegző emberekkel, gyerekekkel. Úgyhogy én is azt képzelem, hogy ez egy nem feltétlenül rossz döntés. Mégis az azért fontos kérdés, hogy mit kell mérlegelni a szülőnek ilyenkor, hogy milyen táborba küldje ebből a rettentesen nagy választékból a gyerekét. Mik azok a kérdések, amiket körbe kell járniuk?
Hát először megpróbálom általánosan megfogalmazni, és utána pedig konkrétan erre az informatikai, illetve kütyű világból közelítve ezt a dolgot. Az első és legfontosabb, amit mindenképpen célszerű figyelembe venni, hogy egy legálisan működő táborba küldjük a gyermeket. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozás, egy alapítvány, egy egyesület legyen a tábornak a szervezője. Ez azért nagyon fontos, mert ezen táboroktól várhatjuk el azt, hogy egyrészt minden olyan program, amiért a szülő fizet, az megvalósul, másrészt minden egészségügyi és biztonsági szabályt az betartanak, és az elmúlt 2 év után ezt nem nagyon kell részleteznem, hogy ez mennyire fontos. Mi a táborfigyelőnél annyiban segítünk a szülőknek, hogy miután ez egy elég bonyolult kérdéskör, hogy az adott vállalkozás az valóban létezik-e, vagy éppen csődeljárás alatt van-e, és így tovább. Ezeket az ellenőrzéseket mi elvégezzük, és az a közel 900 táborturnus, ami nálunk elérhető, ezek mind ellenőrzött táborok. Ezt követően érdemes azt megnézni az adott táboroknál, ami ugye elég nagy a kínálat, hogy a gyermekünkhöz passzoló tábort válasszuk, vagyis olyan témát, ami őt igazán érdekli, és ott minél több élmény és impulzus érje a gyerekeket. Ettől fogják igazán jól érezni magukat. A kütyűvilág szempontjából közelítve a kérdéskört, vannak online és offline táborok. Az offline táborok azok, ahova nem is engedik azt, hogy a gyerekek magukkal vigyék ezeket a mobil, vagy tablet, vagy bármilyen ilyen jellegű digitális kütyüket, vagyis nem is használhatnak egy ilyet, hogyha úgy tetszik, ez egy pozitív sokkterápia a gyerekeknek, hogy kiszakítják őket ebből a világból, és visszataláljanak az offline valóságba, hogyha úgy tetszik. És van a másik kategóriája a táboroknak, ezeket nevezzük mi online táboroknak, ahova megengedik, hogy elvigyék a gyerekek a kütyüket, viszont olyan a program, olyan magával ragadó és dinamikus az egész és impulzív a gyerekek számára, hogy a gyereknek eszébe nem jut a telefont nyomkodni, mert ő részt akar venni a programban, és ott hagyja az ágyon, vagy ott hagyja a táskában, és itt jön be az az irány, amit nem nagyon szoktunk feszegetni, de én azért óvatosan megpróbálom mindig elmondani, hogy itt jön be az online táborok esetében a szülőnek a felelőssége. Mert hogy elviszi a gyermek a telefont magával, és akkor a szülőnek igenis korlátoznia kell önmagát, hogy ne írogassunk rá óránként, hogy na, és mit csináltok, és hogy zajlik a program, jól érzed magad? Én értem azt, hogy ez egy teljesen pozitív indítatásból van ez a fajta érdeklődés, vagy hogy éppen rácsörgünk a gyerekre 2-3 naponta, csak ezzel minden egyes alkalommal őt kiszakítjuk a tábori valóságból, vagy abból a programból, ha úgy tetszik, egy-egy olyan poénról le is maradhat a gyermek, ami végig kísérheti az egész tábori hetet, és ugye végig hiányt fog szenvedni ebben a gyermek. Szóval, hogyha elengedjük a táborba, akkor én annyit kérek a szülőktől, hogy engedjük is el szó szerint. Vagyis természetesen lehet beszélni a gyerekkel naponta vagy 2 naponta esténként, 5-10 percben, amennyit ő szeretne közölni, annyit, amikor hazaér, úgyis napokon keresztül fog mesélni arról, hogy mi történt vele, miután aludt jó sokat, mert elfáradt, de korlátozzuk magunkat ott ott is, ahova ők vihetnek kütyüt, hogy ne mi legyünk azok, akik igazából rávesszük, hogy a kezébe vegye azt a bizonyos telefont.
Az elmúlt években nyilván hozzátok érkeztek visszajelzések. Ha kifejezetten a digitális vagy okos táborokra kérdezek, hogy milyen az utána való visszajelzés megfogalmazás annak, hogy érezték magukat a gyerekek?
Nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, ugye minden tábort, beleértve ezeket az okos táborokat is, értékelik a szülők és gyermekeik, a táborok, turnusok lezárultát követően, már több mint 500 értékelés érhető el, és így a szülők egymásnak is tudnak információt adni, illetve visszajelzni a táborszervezőnek, ha esetleg valamiben lehetne javulni a következő évre. Nagyon pozitívak a visszajelzések, és szerencsére mindenhonnan azt halljuk, hogy tényleg úgy volt Béla, ahogy mondta. Vagyis, hogy a gyerek ugyanúgy rohangált, ugyanúgy elfáradva, meg izzadtan jött haza, mint ahogy azt elvárjuk egy bármilyen egyéb tábortól, mert igenis megvan az a fajta nyomkodás, és meg tudja mutatni otthon a gyermek, hogy miben fejlődött, és mi az, amit csináltak, és nagyon büszke lehet rá, és tudja a későbbiekben használni, akár a tanulás folyamán, akár később bármilyen egyéb hobbi kapcsán, de ugyanúgy megvan az a fajta szocializáció, más gyerekekkel játék a való életben, és a mozgás, ami kell ahhoz, hogy igazán el is fáradjon a gyermek, és hogy fizikailag is kiadja azt, amit mentálisan kiadott a délelőtti oktatás folyamán.
Van valakinek hozzáfűzni valója a hölgyek közül?
Nekem van. Ahhoz, amit mondott, hogy igazából miről szól egy ilyen digitális vagy okos tábor, hogy az eszközök a gyerekek kezükben délelőtt van, de délután meg mindenféle más programjaik vannak. És ez jutott erről eszembe, hogy tulajdonképpen ez egy nagy segítség lehet azoknak a szülőknek, hogyha egy ilyen táborba elküldik a gyerekeiket, akkor ott korlátok között van. Tehát megvan, amit ön is mond, megvan a délelőtti nyomkodásos, tehát az is egy tematika szerint, tehát valamilyen céllal, nem csak úgy teljesen össze-vissza, de délután pedig megvannak azok a lehetőségeik, ami a mozgásra, ami a közösség formálásra, amik az offline tevékenységek, és amikor különben meg otthon egész nap ülne a gép előtt, akkor ez egy jó rászoktatás lehet a szülőknek, hogy lehet így is, hogy korlátok között csinálni ezeket. Tehát, hogy ez a gyereknek is jó, kap egy tapasztalatot egy héten keresztül a gyerek arról, hogy délután más is lehet csinálni, és milyen jó. Én most ezt ilyen pozitív fényben látom, hogy ez akár még segítség is lehet, és nem csak a szülőknek, hanem a gyerekeknek is.
Tehát egy életmód reformálás.
Hát meg nyilvánvalóan ezekből a táborokban megismernek olyan eszközöket is, amik mondjuk egy-egy szülőnek nem feltétlen kell, hogy rendelkezésre álljon, ahogy beszéltük itt a 3D-s nyomtató, ami azért tudatban már elterjedt, viszont a háztartásokban még nem föllelhetőek ezek az eszközök, és olyan tapasztalatokat szereznek olyan kreatív dolgokkal, amiket esetleg a továbbiakban majd megérteni tudnak, és tudnak vele mit kezdeni, ha esetleg oda kerülnek. És itt rengeteg ilyen dolog van, akár a drónok, akár ez a 3D-s nyomtató, amiről az előbb is szó volt. A kérdés most már csak az, hogy akkor, hogyha majd hazamegy a gyerek, és azt mondja, hogy anya, ezzel nagyon jól foglalatoskodtam, és akkor nekünk mikor lesz ilyen? Azzal mit kezd majd a szülő?
Általában, ahol ilyen speciális típusú tábor téma van, ott a táborszervező tanfolyamot is tart az év közben, szóval az iskolai időszak alatt, ahol tudnak tovább fejlődni a gyerekek és tovább képezni magukat abban az adott témában, szóval attól nem kell félnie a szülőnek, hogy akkor minden háztartásban, aki részt vesz ebbe a 3D konstruktőrök táborában, oda 3D nyomtatót kell otthonra venni, mert ezt így nem nagyon javasolnám, meg nem is tudom, hogy kifizethető lenne-e. Viszont ebbe az irányba fog tudni tovább fejlődni a gyerek, hogy az érdeklődés megvan, és a szülő szeretné támogatni ezt a fajta érdeklődést.
Kifizethető, most már is elérhetőek ezek az eszközök egyébként, de nyilván nem ez az elsődleges, ami egy háztartásban szükségeltetik, úgyhogy valószínűleg nem ez lesz. Viszont olyat már hallottam, hogy valaki vett egy 3D-s nyomtatót, majd kinyomtatta az alkatrészeket nagyobb, és összerakott egy nagyobb 3D-s nyomtatót ezekből, úgyhogy tehát ilyenre már volt példa.
Akkor a lehetőség az adott.
Így van.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és színesítette itt nekünk ezt a kis beszélgetést. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu vezetője volt a vendégünk itt most egy kis időre. Minden jót kívánok!
Én is nagyon köszönöm!
Ezek alapján, amiket hallottunk, egyébként mit gondoltok? Ez egy jó kis program lehet, vagy el lehet gondolkodni azon, hogyha a gyereknek ilyen érdeklődése van, akkor akár ebbe az irányba is elmehet.
Szerintem abszolút el lehet gondolkozni ezen. Az nagyon fontos kérdés, hogy hány éves gyereket küldünk hány éves táborba, de biztos erről van tájékoztatás ezen.
Én azt gondolom, hogy az ilyeneket, igen, ennek utána lehet nézni. Ha már itt tartunk, és akkor tábor, és ez minden táborra is érvényes, akár első táborozásra, akár már gyakorlott táborozásra, hogyan kell a szülőnek minden évbe készítenie a gyereket, milyen szabályokat kell lefektetni, mi az, amit mindenképp el kell mondani amikor a gyerek táborba készül?
Hát szerintem ott kezdődik, hogy így én is utána nézek annak a tábornak. Ezt megmutatom a gyereknek. Milyen táborba megy a gyerek, az nagyon fontos, hogy abba ő szeressen menni, és hogyha nem szeretne oda menni, akkor nagyon nem jó oda elküldeni. Vannak helyzetek, amiket persze meg kell oldani, de hogy igyekezni kell valami gyerek számára is megfelelő, és onnan haza is tudjon jönni. Bocsánat, hogy én így nagyon ilyen védelem oldaláról. De hogyha ő azzal hív fel a második napon, hogy ez nagyon nem az, amit én láttam, vagy nem jó, vagy nem érzem jól magam, akkor ennek legyen egy ilyen megfelelő kezelése. Hát én ezeket tartom a legfontosabbnak.
Andi, te örültél volna, ha 14 éve van ilyen tábor?
Én nagyon. Én nyugodt lettem volna. Mm-hmm. Tehát megmondom őszintén, hogy akkor korlátozó voltak ezek a lehetőségek. Nyilván voltak sporttáborok, nyilván volt az iskolától szervezett napközi tábor. A sporttáborok azok természetesen adtak élményt, de az egy hét, két hét. És a gyerek nyáron ki szeretne abból szakadni, abból a monoton dolgokból, amikből mi is, ugye, amikor szabadságra megyünk, hogy szeretnénk valami újat tapasztalni, valami más csinálni, nekünk most ne szóljanak, ne szabják meg, stb. Nyilván ennek vannak korlátai is, és ez így van helyén, de valami új élménnyel gyarapodjon a gyerek, nagyon fontos az, hogy élvezze, amit csinál, és ne az a sablonos dolog legyen. Ha lett volna, én biztos, hogy minden követ megmozgatok, hogy a gyerek el tudjon menni egy ilyen táborba, főképp azért, hogy én nyugodt legyek, hogy ő biztonságban van. Azt csinálja, amit szeret, ami érdekli, és ez így van rendjén.
Én még egy utolsó gondolatot, ha hozzátehetek, hogy így szülőként azt szeretnénk, hogy minél több programban vegyen részt, minél több élmény érje, és minél több minden inger érje, de ugyanakkor ennek az ellenkező is nagyon jó lenne, hogy ha anyáról is szólna, hogy unatkozik, hogy pihen, hogy szabadon játszik. Iszonyatosan nagy igény és fontos a gyerekeknek az, hogy legyen olyan, amikor az sem, amit akar, hogyha egész nap csak fekszik. Akkor, szóval, hogy korosztály, persze, hogyha kamaszokra gondolunk, akkor meg az, hogy mennyit alszanak, mennyit pihennek. Tehát, hogy nem csak arról kell, hogy szóljon a nyár, hogy minél több programra, minél több táborra küldjük el, esetleg azért, mert mi nem tudjuk megoldani, hanem a semmittevésről, a pihenésről, a nem az ingerhajhászásról is kell, hogy szóljon. Tehát az egyensúlyt valahogy ebben kell megtalálni.
Szerintem egy csomó mindent átbeszéltünk, megmutattunk, úgyhogy tényleg nincs más hátra, mint hogy boldog nyarat kívánjunk. Én most megköszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Stáli Kata, a Hintalovon pszichológusa, és Lippai Andrea, a Szerko Informatika Kft. Értékesítés támogatási igazgatója voltak a vendégeim. Én Fehér Marian vagyok. A figyelmet is nagyon szépen köszönjük, és azért nyár ide vagy oda, mi még majd jövünk. Köszönjük szépen.